Srácok, szeretettel üdvözöllek benneteket újra. A Márk evangéliumát tanultuk az elmúlt hetekben, amikor én álltam itt. És ezt fogjuk folytatni. Már a harmadik résznél tartunk, ami azért nem semmi. Fölmerül a kérdés, hogy miért tanulmányozzuk már megint Jézus életét. Ugye az evangéliumok főleg Jézus életéről szólnak, és ezen gondolkodtam, hogy hát ebben a tempóban néhány évig én csak Márkról fogok beszélni, és csak Jézusról fogok beszélni így körülbelül. És aztán arra jutottam, hogy ami nem egy újdonság, és nyilván nem is az én ötletem, hogy Jézus annyira központi valaki a hitünkben, az életünkben, hogy nem tudunk túl sokat foglalkozni vele. Például az apostolok cselekedeteiben, amikor Péter beszél Jézusról, akkor azt mondja, hogy ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és most jön a lényeg, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más nép, amely által üdvözülhetnénk. Szóval úgy tűnik, hogy Jézus egy olyan valaki, akit nem tudunk megkerülni. Nincs kereszténység Jézus nélkül. Ugye azt tanítja nekünk az ige, hogy ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, hogy hívő emberekként tekintsünk magunkra, ahhoz az kell, hogy Jézust Isten fiának nevezzük, és higgyünk abban, hogy ő Isten fia, és ő meghalt, és föltámadt. Szóval Jézus a központja, az evangéliumnak a szíve, és ő az a kőszikla, akire mi is építettük az életünket. És pont ezért nagyon, nagyon jó az ő életét megnézni az evangéliumokban, nagyon jó látni azt, hogy ő hogyan működik, és ezért döntöttünk úgy, hogy a Márk evangéliuma lesz az egyik, amit most így veszünk hétről hétre. Úgyhogy nézzük meg konkrétan a Márk harmadik részéből, elkezdem olvasni a verseket, és akkor erről beszélek. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember, figyelték Jézust, vajon meggyógyítja szombaton, vagy hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor azt mondta a sorvadkezű embernek, állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani. De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt arról tanácskoztak, hogy végezzenek vele. Érdekes megfigyelni, hogy itt az emberek, akik Jézust figyelték, ezek az írástudók, ezek a farizeusok, ezek nem azért figyelték, mert tanulni akartak tőle, hanem azt nézték, hogy köthetnek bele. És szerintem ez egy jó példa, a negatív példa is jó példa tud lenni, hogy ne ilyenek legyünk. Ne azért figyeljük Jézust, de tovább megyek egymással, hogy megkeressük, hogy hol hibázik, és aztán lecsapjunk rá. Ők ezt akarták tenni Jézussal. Csak ugye Jézus nem olyan könnyű sarokba szorítani, ezt látjuk sokszor, hogy azért vissza tudott úgy kérdezni, hogy erre nem nagyon volt jó válasz. Itt is ugye ő visszakérdez kapásból, hogy oké, akkor szombaton szabad-e jót tenni, vagy rosszat, életet menteni, vagy életet kioltani. Erre nem igazán találtak jó választ, mert ugye azt mondják, hogy gyilkolni nem szabad szombaton, meg hát más napokon se, akkor Jézus erre mondhatja, hogy igen, de jót tenni lehet. Ha azt mondják, hogy egyiket se szabad, az megint olyan, hogy miért ne lehetne jót tenni. Szóval Jézus itt rávilágít arra, hogy az ő szívükkel, a hozzáállásukkal van gond. Érdekes azt is látni, hogy azt mondja, hogy Jézus haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket a szívük keménysége miatt. Néha azt gondoljuk, hogy a harag az egy rossz dolog. Az egy negatív dolog. Én azt gondolom, most nem fogjuk ezt nagy mélységbe körbejárni, de azt gondolom, hogy az, hogy haragszunk, az egy természetes dolog emberként. Ugye mond ilyet is a Biblia, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek, ne menjen le a napati haragotokon. Tehát azt hiszem, nem az a gond, amikor megharagszunk valakire, fölkapjuk a vizet, ilyenek vagyunk, emberek vagyunk. Az a gond, hogy utána mit kezdünk ezzel. És látjuk azt, hogy Jézus haragosan végignéz rajtuk, de sajnálja őket a szívük keménysége miatt. És azt hiszem, ez nagyon fontos nekünk, hogy legyen bennünk együttérzés, szánalom, sajnálat a másik felé, akkor is, hogyha haragszunk rá, mert ez megváltoztatja a szívünket, a hozzáállásunkat. És aztán ugye Jézusnál látjuk egy néhány alkalommal ezt, hogy haragszik, vagy ugye a történet, amikor a templomból kiűzi az árusokat ostorral, az egy kicsit olyan erős történet, hogy Jézus, aki a békességet hirdeti, és a szeretetet, és minden ő ott kikerget mindenkit. Viszont hallottam egyszer egy jót erre, egy nagyon jó mondást, és nagyon egyetértek ezzel, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ez a Jézus, aki itt haragudott az emberekre, vagy netán kizavarta őket a templomból, az ugyanaz a Jézus, aki pontosan tudta, hogy néhány hét, néhány hónap múlva meg fog halni ezekért az emberekért is. Tehát azért azt hiszem, hogy igen, Jézus a példa nekünk, de találjuk meg a helyünket ebben a képletben, és amikor mi mondjuk felhatalmazzuk magunkat arra, hogy haragudjunk valakire, és átvitt értelembe elkergessük a templomból, akkor gondoljuk végig, hogy mi meg is halunk érte, hogyha kell. Mert ha nem, akkor nem biztos, hogy van jogunk kiűzni bárhonnan, még egyszer mondom, átvitt értelemben. Szóval Jézus itt elrendezi ezt a kérdést, és azt látjuk, hogy az írástudók innentől kezdve azon dolgoznak, azon tanácskoznak, hogy is végezzenek vele. Nézzük tovább a Márk evangéliumát, hogy mit csinál Jézus. Jézus pedig tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, ahová nagy sokaság követte Galileából, valamint Júdeából, Jeruzsálemből, sőt, Idumeából, a Jordánon túlról, Tírus és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat visz véghez. Jézus pedig szólt tanítványainak, legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte, mert sok embert meggyógyított, úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérinthesse. A tisztátalan lelkek pedig, amikor látták őt, leborultak előtte, és így kiáltoztak, te vagy az Isten fia. Ő azonban ezt erélyesen megtiltotta nekik, nehogy felfedjék kilétét. Egy érdekes megfigyelés, Jézus kivonul a tenger mellé, és jönnek hozzá nem csak a zsidó emberek, nem csak a választott nép. Olyan megnyugtató ezt látni, hogy Jézus már a szolgálata elején is nyitott kifelé. Ugye nekünk ez úgy természetesnek tűnik, hogy persze, hát Jézus az egész világért halt meg, az egész világért eljött, de ne felejtsük el, hogy abban a korban, akkor, abban a kultúrában azért a zsidók voltak Isten népe, a pogányok meg voltak éppen a maradék, akiket jóformán Isten ember számba se vesz, ez volt a zsidó gondolkodásban. És ez az, amit Jézus elkezd megváltoztatni, és szolgál a pogányok felé is, őket is hasonlóan meggyógyítja, és törődik velük. Látunk itt egy érdekes dolgot, hogy Jézus, és ezt többször látjuk, ez egy visszatérő mintázat az evangéliumban, hogy Jézus nem akarja, hogy a tömegőt ünnepelje. Igazából nem akarja, hogy ő egy felfordulást csináljon, nem az a célja neki, hogy ő legyen a nagy gyógyító, akihez jönnek az emberek. Persze ez megtörténik, hiszen ő volt a nagy gyógyító, és ő volt az, aki csodákat tett, de nem ez volt a cél. Annyira nem ez volt a cél, hogy amikor ezt látjuk, hogy a tisztátalan lelkek, mikor látták őt, leborultak előtte, és így kiáltoztak, te vagy az Isten fia, akkor Jézus megtiltja nekik, hogy ezt tegyék. Vajon miért? Nem tudom egészen biztosan, hogy mi ennek az oka, de én valami olyasmire gondolok, hogy Jézus talán azt akarta, hogy erre az emberek, a tanítványai, az őt követők jöjjenek rá, és ne egy megszállott ember szavai alapján legyen ő beazonosítva, hogy ő Isten fia, holott ő Isten fia. Plusz, még egyszer mondom, szerintem neki nagyon fontos volt, hogy ne az legyen az elsődleges, amiről őt ismerik, amiről ő híres, hogy ő a nagy gyógyító, a vándortanító, aki ezreket meggyógyít. A Márténál van ugyanez a történet így párhuzamosan, És ott van egy hivatkozás Ézsaiás proféta könyvére, egy versre, ami ott van Mátéban a magyarázat, hogy azért is tette ezt Jézus, mármint, hogy nem akart nagy hírverést, mert hogy be legyen töltve ez a profécia, ezt megnézzük, ez a Ézsaiás könyvéből van, hogy ime az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít, viszályt, nem kiáltoz, senki nem hallja a hangját az utcákon. Szóval Jézus be akart ezt tölteni, hogy ő ne az az ember legyen, aki felforgatja egész Izraelt, egész Jeruzsálemet. Ne erről ismerjék elsősorban, hanem lépett egyet vissza a szolgálatának ebben a szakaszában. Nézzük tovább. Aztán felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart, ők pedig odamentek hozzá. Itt egy picit el szeretnék időzni, felment a hegyre. Nyilván egyrészt ez jelenti azt, hogy fizikailag fölment egy hegyre, egy dombra, de ugye a hegy a Bibliában mindig az Istennel való kapcsolatnak a szimbóluma, az Isten közelségének a szimbóluma, ugye ha megnézzük, bármelyik történet, ahol hegyek vannak, akár Noé bárkája az Ararát hegyén feneklik meg, ott akkor egy oltárt épít, vagy Ábrahám fölmegy a hegyre, hogy feláldozza Izsákot, vagy ugye a legnyilvánvalóbbak, Mózes a hegyen kapja meg a 10 parancsolatot, vagy Jézussal van egy történet, ez a színeváltozás hegye, amikor fölmegy, és ott találkoznak együtt a tanítványokkal, Mózessel, Illéssel. A hegy mindig Isten közelsége. És én hiszem azt, hogy itt is, amikor azt olvassuk, hogy Jézus felmegy a hegyre, akkor valahol jelenti azt is, hogy kiszakad a lentből, kiszakad abból a közegből, ahol a tömeg van, ahol a üvöltöző emberek megszállottak, és minden egyéb, akik akarnak hozzá menni, hogy megérintsék. Ugye látjuk azt, hogy ez neki problémás volt sok szempontból, hiszen mondta a tanítványoknak, hogy hozzatok egy csónakot, hogyha túl sokan lesznek, be tudjunk menni a vízre. Tehát ezeket csak azért mondom, hogy kicsit próbáljuk úgy életszerűvé tenni, ugye megszoktuk ezeket a történeteket az evangéliumokból, hogy Jézus tanít, ott áll a tömeg, és akkor sokszor nekem az van a fejemben, hogy akkor Jézus ugye ott áll, szépen felöltözve, és a tömeg meg ilyen tök kulturáltan itt áll, és így hallgatja, és figyel, és csöndben van. Biztos, hogy nem így volt, tehát egy ilyen tömeg az mindenfélét csinál, ott jönnek, mennek, üvöltöznek, gyerekek sírnak, minden van, elég fárasztó lehetett. Szóval ebből az egészből Jézus kiszakad, fölmegy a hegyre, fölmegy Isten közelébe, Istent keresi, és itt látjuk azt, hogy kiválasztja a 12 tanítványt. Felment a hegyre, magához hívta, akiket akart, ők pedig odamentek hozzá. Ebben benne van az is, hogy ők időt töltöttek Jézussal. És azt hiszem, ez nekünk egy nagyon erős példa arra, vagy minta, hogy nekünk is időt kell tölteni Jézussal. Azt gondoljuk, azt hisszük, hogy Isten kiválasztott minket. Nem fogok most belemenni, hogy ki mit, hogy hisz arról, hogy vagyunk eleve elrendelve, vagy nem vagyunk, Isten hogy hívott el erre, a mi válaszunk az, hogy történt, hogy nem történt. A lényeg most itt ebben a pillanatban, hogy nyilvánvaló Isten elhívott minket, azért vagyunk Isten megváltott gyermekei, azért hívjuk magunkat keresztényeknek, mert hiszünk abba, hogy Isten elhívott minket. Időt kell tölteni vele, időt tölteni Jézussal. Na most ez megint egy ilyen nagyon szép vallásos kifejezés, amivel valljuk be őszintén, vagy legalábbis én bevallom őszintén, nehezen tudtam, sokszor most is nehezen tudok mit kezdeni. Hogy a túróba töltsek időt Jézussal. Nem látom. Nem vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint a tanítványok, hogy együtt lógok vele 3 évig, vagy 2 évig. Nem látom, nem tudom megérinteni. Nem hallom a hangját. És mégis, azt hiszem, hogy nagyon remélem, vagy azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, mind megtapasztaltuk már, hogy tudunk vele találkozni. És erre mondhatja bárki, aki aki nem hisz, vagy nem akar hinni, hogy igen, most jön ez a mesekönyves dolog, hogy van nektek a kis képzeletbeli barátotok, akivel tudtok beszélgetni, és ez milyen jó nektek. És az ő szemszögéből nézve van ebbe igazság, viszont a mi oldalunkon ott áll a hit. Az a hit, amiről azt olvassuk a Bibliában, hogy a zsidókhoz írt levélben, hogy a hit a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Tehát az a hit, ami minket összeköt Jézussal, ami lehetővé teszi, hogy valós, élő emberként és élő Istenként tekintsünk rá, az a hit, az a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Hogy lehet erről meggyőződni? Azt hiszem, hogy ez Isten munkája. Nyilván ez nem az én ötletem, benne van a Bibliában. A hitet Isten adja nekünk. A hitet Isten ülteti belénk. Gondolkodhatunk azon, hogy mi van azokkal, akiknek Isten nem adott hitet. Őszinte leszek, nem tudom. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Nagyon sok beszélgetést végignéztem, ilyen különböző beszélgetős YouTube videókat, ahol mondjuk egy ateista és egy hívő beszélgetnek, és nagyon sokszor nagyon okos, és nagyon tiszteletreméltó, és nagyon jó emberek voltak ezek az ateista tudósok mondjuk. És azt látom sokszor, hogy eljutunk arra a pontra, ahol a hitről nem lehet vitatkozni. Valahogy ez úgy van, hogy vagy megvan, vagy nincs. És én a magam részéről ezzel annyit tudok kezdeni, hogy nem az én feladatom ezt kikutatni, hogy Isten miért ad valakinek hitet, és miért nem ad a másiknak hitet. De azt tudom, hogy nekem adott. Azt tudom, hogy nekünk adott. Azt tudom, hogy én biztonságban vagyok ezzel a nem képzeletbeli barátommal. Aztán ugye azt is halljuk sokszor, amikor arról beszélünk, hogy nekünk kell Jézus, oda megyünk elé, letesszük a terheinket, megosztjuk az örömünket, bármi. Azt is hallhatjuk, hogy ja persze, hát a gyengéknek szükségük van valakire, akire támaszkodnak. És ez is teljesen igaz. Azt gondolom, hogy ha bárki, akár aki itt ül, akár aki nézi a videót, egy olyan ember, hogy neki mindig minden flottul megy, és nincsenek problémái, és mondjuk úgy tökéletes az élete, akkor nincs szüksége Jézusra. Akkor nincs szüksége. Jézus maga mondja, ugye az előző alkalommal néztük a Márkba, azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Szóval, ha bárki, aki hallja az evangéliumot, hallja Jézus szavát, vagy hallja ezt a tanítást, és ő igaz, és nem beteg, akkor nem szól neki az evangélium. Vagy legalábbis most nem szól neki. De hogyha olyanok vagytok, mint én, és időnként romokban van az életetek, vagy ténylegesen küzdötök fizikai, vagy mentális betegséggel, vagy bántotok másokat, akiket egyébként szerettek, és nem akartok bántani, de mégis valamiért úgy alakul, vagy vannak különböző konfliktusaid, amit nem tudsz megoldani, akkor neked szükséged van Jézusra. Akkor neked szükséged van erre a nagy testvérre, akire rá tudsz támaszkodni. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon alapvető emberi élményünk. Én úgy látom a Bibliából, és úgy látom a körülöttem levő életből, mindenből, minden ezt mondja, hogy nekünk embereknek kell valaki, akire föl tudunk nézni. Ha megnézem csak a mostani társadalmunkat, ott vannak a szuperhőseink, ott van Pókember, Superman, nem tudom, bárki egyéb, Robin Hood mondjuk öregebbeknek, vagy Toldi Miklós, és minden egyéb sok-sok-sok ilyen példa hősök, akikre felnézhetünk, sokszor ezek mondjuk lehetnek akár mostani élő ismert személyek, akik jók abban, amit csinálnak, és olyan jól esik felnézni rájuk, jól esik azt mondani, hogy olyan akarok lenni, mint ő. És ez egy általános vágy bennünk emberekbe, hogy egyrészt persze ott van a büszkeségünk, hogy igen, mi jók vagyunk és megoldjuk a dolgokat, de valamiért mindig kibukik az, hogy oké, de azért kell valaki, aki nálam nagyobb, akire fölnézek. És azt gondolom, hogy alapvetően az se helytelen, ha találunk olyan embert, akire felnézhetünk, vannak nagyszerű és nagyon jó emberek, de végső valakiként, végső személyként ott van Isten, ott van Jézus, akire felnézhetünk, akire támaszkodhatunk. És ezen a ponton azt mondom, hogy merjünk gyöngék lenni, merjünk szembenézni a korlátainkkal. Szerintem nem az a bátor ember, aki azt mondja, hogy én mindent meg tudok oldani, és ide nekem az oroszlánt, és én vagyok a legjobb, hanem az a bátor ember, aki szembe tud azzal nézni, hogy én nekem megvannak a korlátaim. Én el tudok jutni valameddig, azért, mert Isten adott olyan képességeket, azért, mert olyan családban ülhettem föl, ahol megtanultam ezeket. Én jó vagyok ebbe, én jó vagyok abba, ez teljesen rendben van. Legyen egy helyes önismeretünk, egy helyes értékítélet saját magunkról. De lássuk meg azt a pontot, ahol azt mondjuk, hogy eddig és nem tovább. Eddig jó vagyok, eddig meg tudom oldani, innentől nem tudom megoldani. És nekem kell Jézus, kell Isten, kellenek a testvérek körülöttem, kell a segítség, mert nem megy egyedül. Még egy kicsit beszéljünk Jézusról, hogy oké, eljutunk oda, hogy rendben van, kell valakire, akire felnézek, de megint csak itt a probléma, hogy Jézus azért nagyon régen járt itt a Földön, és még egy valamire való YouTube videó sincs róla, meg még egy normális fénykép se, meg egyáltalán. Na most azért azt tudnunk kell, hogy Jézus történetiségét azt nem vonják kétségbe komoly emberek, legyenek azok hívők vagy nem hívők, tehát abba úgy nagyjából egyetért mindenki, hogy Jézus élt akkor és ott, Palesztinában. Na most, hogy Jézus Isten fia volt-e? Hát ez egy húzósabb kérdés. Ugye ez a nagy kérdés. És nem fogok most hosszan elidőzni ezen. Nyilván, akik hívők vagyunk, mi hiszünk abban, hogy Jézus Isten fia volt, de azért egy-két mondatot megérez, hogy nagyon szeretem C.S. Lewisnak a gondolatait, már mindig minden héten emlegetem őt, ugye 20. század elején élt angol író, irodalmár, és ő írta az egyik könyvében, a megtéréséről beszél, hogy rájött arra, hogy ha Jézus azt állítja magáról, hogy Isten fia, már pedig azt állítja magáról, akkor két lehetőség van. Ez az ember vagy egy, szó szerint idézem, vagy egy sült bolond volt, vagy tényleg Isten fia. És azzal érvel, hogy abban a közegben, abban a társadalomban, abban a kultúrában ezzel kiállni az emberek elé, hogy én vagyok Isten fia, ez annyira nonsense volt, és annyira eszement dolog, hogy épeszű ember ilyent nem mondhatott volna, ha csak nem ez a valóság. Persze itt megint jön a hit, hogy higgyünk ennek az ötletnek, higgyünk ennek a gondolatnak. Én azt választom, hogy hiszek, és hiszem azt, hogy Jézus Isten fia volt, és ha Isten fia volt, és emberré lett, és azt olvassuk, hogy visszament az atyához, de közben mégis itt van velünk. Hogyan? Nyilván nem fizikailag, de itt van velünk. Akkor én ezt elhiszem, és ebbe kapaszkodok. Azt mondja Tamásnak, ugye a hitetlen Tamásnak, ismerjük a történetet, mikor Jézus föltámad, és megjelenik a tanítványoknak, Tamás pont nem volt ott, mert mit tudom én, dolga volt valahol, és ő nem hiszi el a többieknek, hogy Jézus föltámad. Tehát ő hitetlenkedik, azt mondja, hogy majd, ha látom, majd, ha az ujjamat a sebébe helyezem, na majd akkor elhiszem. És aztán, amikor találkoznak, a Jézus megjelenik Tamásnak is, azt mondja neki, hogy mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Szóval Jézus itt igazából rólunk beszél. Azt mondja, hogy Tamás, te hiszel, mert látsz, de lesznek emberek, akiket boldognak mondok, mert nem látnak és hisznek. És ha még ez se győzött volna meg benneteket, vagy bárkit, akkor a kishercegből is tudok idézni, ugye, amikor a róka azt mondja a kishercegnek, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ez abba a történetben egy tök helyes kis gondolat, egy tök jó ilyen kis érzelmes valami, de közben olyan mély igazság van benne, azt hiszem. Olyan mély igazság van benne, hogy van, amikor nézzük a másik embert, látunk valamit, van egy ítélet a fejünkből, hogy ilyen vagy olyan, és amikor megismerjük, amikor megengedjük, hogy megnyissa a szívét nekünk, és mi is megtesszük ezt, akkor látunk egy teljesen másmilyen embert. És azt gondolom, hogy ez nem csak ember-ember közti viszonylatban van így, hanem főként így van Jézussal kapcsolatban, hogy megnyitjuk a szívünket, bármit is jelentsen ez, de megengedjük neki, hogy megérintsen minket. Adunk neki egy esélyt, hogy újra meg újra odajöjjön hozzánk, hogy szóljon hozzánk, akkor fogunk tudni igazán hinni. Úgyhogy legyen Jézus, maradjon Jézus a mi nagy testvérünk, akire fölnézünk, legyen ő az a valaki, akire szívünk mélyén mindig is vágytunk, hogy valaki, aki megvéd, aki eligazít az élet dolgaiba. Nézzük tovább, mit csinál Jézus? 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, aztán elküldte őket, hogy hirdessék az igét, hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Na ezzel mit kezdjünk most itt a 21. század első negyedébe? Ebbe se fogok nagyon részletesen belemenni, mert nem értek hozzá, nem vagyok se képzett ördögűző, se olyan ember, aki pontosan tudna bármit is mondani arról, hogy mit jelentett ez. Akkor pláne, hogy mit jelent. Most fogalmam sincs. De azt tudom, hogy Jézus adott hatalmat a tanítványoknak, hogy hirdessék az igét, kiűzzék az ördögöket. Kicsit tegyük kontextusba ezt az ördögűzést. Sokszor látjuk az evangéliumban, hogy ilyen-olyan megszállott emberek az utcán, démonokat űz ki Jézus. Még egyszer mondom, nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent, de úgy tűnik, hogy akkor valahogy több démontól megszállt ember kóricált az utcán, mint most. Vagy most nem ezt mondjuk rájuk, hanem más mondunk rájuk. Azt mondjuk, hogy ő mondjuk szellemileg sérült, vagy azt mondjuk, hogy bármit mondunk. Úgyhogy van itt bennem egy ilyen kérdés, hogy amikor azt mondjuk, hogy ha a tanítványoknak ördögöket kellett kiűzni, akkor nekünk is most ördögöket kéne kiűzni, hogy vajon biztosan igazunk van-e. Én a magam részre azt gondolom, hogy nem. Viszont azt gondolom, hogy az a hatalom, amit Jézus adott arra, hogy ördögöket üzzenek ki a tanítványok, az megvan nekünk is. És én a magam részéről simán be tudom helyettesíteni ezt, hogy Jézus most valami olyasmit mond nekünk, hogy menjetek és szabadítsatok meg drogfüggő embereket. Szabadítsatok meg olyan embereket, akik önértékelési problémával küzdenek annyira, hogy el akarják dobni az életüket. Vagy szabadítsátok meg a pornófüggő embereket abból, amiben vannak. Vagy a kapcsolatfüggő embereket. Mentsétek meg azokat, akik egy olyan életre születnek, olyan körülmények közé, ahol emberileg esélyük nincs egy normális életet élni. És én hiszek abba, hogy ez a szabadítás működik ma is. Én látom azt, hogy ezek a szabadítások működnek a mai napig. Én nem láttam még ördögöt kiűzni senkiből. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Valószínűleg van ilyen, de én nem tudom. Én nem láttam ilyet. Lehet, hogy ti se láttatok. De láttunk olyant, amikor olyan emberek, akikre azt mondtuk volna, hogy esélye nincs, hogy normális életet éljen, olyan emberek normális életet éltek, mert hitre jutottak, mert Jézus meggyógyította őket. Vagy ha úgy tetszik, kiűzte belőlük a démont. Tőlem hívhatjuk így is. Teljesen mindegy. És ez a szabadítás, ez működik most is. És szerintem ez a fontos nekünk, hogy meglássuk, hogy Jézus az, aki hatalmat adott a tanítványoknak, és nekünk is ő ad hatalmat. És nézzük meg még a végén ezeket a tanítványokat. Van itt egy jó kis névsorunk. Kiválasztotta tehát a 12-t, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Boanerges nevet adta, hogy így kell mondani, vagy nem, azt nem tudom, ami azt jelenti mennydörgés fiai. Továbbá Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Tadeust és Simont, a Kananeust, Júdás Iskariótest, aki el is árulta őt. Szóval itt van ez a 12 ember, ezek a legjobb emberek az akkori Júdeában, ez a krém, a legalkalmasabb, legbátrabb, nem, egyáltalán nem. Tehát ezek az emberek egyáltalán nem voltak különleges emberek. Annyira nem voltak különleges emberek, hogy ebből a 12-es névsorból igazából még azután is, hogy ugye Jézussal töltöttek 3 évet, és ők voltak az apostolok, igazából a legtöbb, vagy körülbelül felének alig tudunk valamit az utóéletéről. Semmit nem tudunk róluk. Nincs leírva, hogy mit csináltak. Egy-kettőről le van, de van olyan, akiről azt se tudjuk, hogy élte, halt-e, mi volt vele. Ezek teljesen átlagos emberek voltak, vagy még lehet fokozni. És nézzük meg kicsit sorba. Péter, ugye ő a legismertebb szinte. Péter, akinek a neve azt jelentette, hogy mikor Jézus ad neki egy új nevet, ugye eredetileg a valami kiskövet vagy kabicsot jelent a neve, és azt mondja neki Jézus, hogy én Péternek, kősziklának foglak hívni, és erre a sziklára építem az egyházam. De ugyanez az ember az, aki kapásból letagadja, hogy ismeri Jézust, megijed egy szolgálólánytól, és szitkozódva mondja, hogy semmi köze ez az emberhez. Ugyanez az ember az, aki például a Jézus feltámadása után, amikor még nem, tehát amikor Jézus így eltűnt és ott hagyta őket, akkor a legjobb ötlete az, hogy hát menjünk vissza halászni, tehát lövése nincs, hogy lesz ebből egyház, hogy lesz ebből bármi. Nem egy olyan ember volt, aki nagyon alkalmas lett volna erre a posztra. Jakab és János, ugye Jánosról tudjuk, hogy ő a szeretet apostola, így emlegeti a Biblia, meg az utókor, ő írta a Jelenések könyvét, és így elképzeljük, hogy váó. És akkor róluk van egy ilyen sztori Jánosról, meg Jakabról, hogy be akartak menni egy faluba, ugye Jézussal, és nem engedték őket be a Szamáriába, ebbe a faluba, nem nézték őket jó szemmel, nem várták őket tárt karokkal, és akkor János megkérdezi, meg Jakab Jézust, hogy hívjunk-e tüzet az égből, hogy megemészze őket. Tehát ez a szeretet apostola, aki azt mondja, hogy nyugodtan pörköljük meg ezt a falut gyerekestől, asszonyostól, kutyástól, macskástól, mert éppen olyan kedvünk van, hogy minket nem akartak beengedni. Aztán ugye hát ott van például Júdás, aki elárulja Jézust, nyilván ezt nem kell ragozni, hogy ő se volt egy olyan nagyon szuper ember. Vagy ott van a másik Simon a zélóta. Ezek a zélóták, ezek voltak az akkori szélső jobb, akik akár fegyverrel és minden egyébbel, merényletekkel is küzdöttek a rómaiak ellen. Tehát egy agyament dolog egy ilyen embert hívni, bocsánat Jézus, egy ilyen embert hívni tanítványnak. Tehát ez csak bajt fog csinálni. Ugyanakkor, ugyanebben a csapatban ott van mondjuk egy vámszedő, aki meg a másik oldalon van, tehát van egy szélső jobbos, meg van egy olyan, aki kiszolgálja a rendszert, és ezeket egy csapatba összerakjuk. Tehát Jézus nem úgy válogatta ki ezeket az embereket, ahogy mi kiválogatnánk őket, nagyon átgondolva és nagyon tudatosan. Nyilván ő is átgondolta és tudatos volt, csak mások voltak a szempontjai. És ez egy nagyon jó keresztmetszete az akkori társadalomnak, és egy nagyon jó minta arra, hogy hát mi is ilyenek vagyunk, hogy nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, és igazából bennünket csak Jézus köt össze, hogyha jól megnézzük. Persze vannak kivételek, vannak olyan emberek a gyülekezetben, vagy a hívők közt, akikkel egyébként is tök jól kapcsolódunk, mert hasonló az érdeklődési körünk, hasonló a habitusunk, amúgy is barátok lennénk, de ez a kevesebb, ugye a legtöbb hívő ember az olyan, hogy hát azért a testvérem, mert Jézushoz tartozunk, mert Isten a gyerekeivé fogadott minket, hát testvérek vagyunk, de egyébként nem vagyunk olyan nagyon egyformák. Nyilván ismeritek ti is azt a jelenséget, amikor egy-egy társaság, egy-egy vezér alak körül alakul ki, akár már a gyerekeknél az iskolában, vagy később munkahelyen, vagy bárhol, hogy az összetartó erő az a valaki, akihez ők kapcsolódnak. És ez egy nagyon nagy erő tud lenni, és ez a közös cél, ez a közös ember, ez a közös látás nagyon össze tud hozni egy-egy csapatot. És egy ilyen csapat vagyunk mi, hívő emberek, csak nagyobba, hogy Jézus az, aki össze tud bennünket rántani. És itt szeretnék kicsit beszélni a közösségnek az erejéről. Az utóbbi időben egyre inkább foglalkoztat engem ez, így az életem úgy alakul, hogy vannak közösségek, ahova tartozom, vagy a gyülekezeten kívül is. Vannak olyan társaságok, ahol megélem azt, hogy mennyire jó egy cél irányába menni, egy célért dolgozni, és hogy mekkora erő van ebbe. És egyre inkább kezdem megérteni azt, hogy mennyire nem megy egyedül. Nem tudom, emlékeztek arra a reklámra, valami ilyesmi volt, hogy nem vagy egyedül. Valakinek megvan? Kezeket föl. Csak én emlékszem ilyen. Oké. Hát akkor ez nem fog ülni. A lényeg az, hogy én azt hittem, hogy ez egy mobiltelefon reklám volt, de nem. Ez egy béres csepp reklám. És az az érdekes benne, hogy én még 10 év után is emlékszem erre, hogy nem vagy egyedül, és így a dallammal mindennel megvan. És azt már nem tudtam, mit reklámoznak, de ez így beragadt, hogy nem vagy egyedül. És szerintem ez egy nagyon... Nagyon nagy ajándék nekünk, keresztényeknek, hogy mi nem vagyunk egyedül. Hogy egyrészt ott van Isten és Jézus, másfelől viszont nagyon-nagyon szükség van egymásra is, és ott vagyunk egymásnak. Ezt Isten már a teremtésben így rendezte el, ugye azt olvassuk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és Istenről tudjuk, hogy ő nem van egyedül, mert hogy ő hárman van, amit nyilván meg se próbálok most kifejteni, de alapvetően tudjuk, hogy Szent Háromság, és ugye Atya, Fiú, Szentlélek, akik egy, és mégis három személy, nem baj, ha nem értitek. Én se értem. Senki nem érti. Tehát ezt nem lehet érteni, de Isten nem egyedül van, hanem ő több. És erre a hasonlatosságra teremtett bennünket is. Plusz ugye azt mondja, amikor megteremti az embert, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ezt ugye elő szoktuk szedni minden házasságkötési, akármi üdvözlőlapon rajta, lehet, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. De szerintem ez más vonatkozásban is igaz, nem csak a házasság vonatkozásában, hanem úgy egyáltalán az embernek nem jó egyedül lenni. Alapvető tény az, hogy az emberek szó szerint bele tudnak betegedni, ha magányosak. Szó szerint bele tudnak betegedni. Vagy nem tudom, megvan-e nektek az az élmény, hogy történik valami nagyon jó dolog az életetekben, vagy valami nagyon rossz, és azonnal el akarom mondani valakinek. Én emlékszem, mikor meghalt az édesanyám, akkor így az első gondolatom az volt, van egy nagyon jó barátom, akivel egyébként így néhány hetente szoktam, vagy akkor lehet, hogy csak néhány havonta futottam össze, és az első gondolatom az volt, hogy most rögtön fölhívom, és rögtön fölhívtam, el akartam neki mondani. De ugyanígy, ha valami jó dolog történik, hogy akkor válik az élmény igazzá, amikor megosztjuk valakivel, nem? Ilyenek vagyunk, így működünk. Ez is mutatja, hogy nekünk kell a másik. Úgy vagyunk egészek, úgy vagyunk, úgy teljes az életünk, ha megoszthatjuk a másikkal. Aztán érdekes az is nagyon, hogy vannak a Földön ilyen, úgy hívják őket, hogy kék zónák, ahol az emberek nagyon soká élnek, és ezt szokták kutatni. Van egy-két ilyen híres terület, Olaszországban, például Szardínia szigetén egy régió, vagy Ikária Görögországban, vagy Okinawa szigete Japánban, ahol meglepően sokáig élnek az emberek, és ez így feltűnt, és ezt így kutatták kutatók, és az egyik pont, amit megfigyeltek, ami közös mindegyikben, hogy nagyon erős a közösségi élet ezeken a helyeken. Nagyon erős, tehát az emberek összejárnak, együtt töltenek időt, együtt sírnak, együtt nevetnek, és ez miatt is hosszabb az életük. Szóval látszik, hogy ez egy alap szükségletünk. Aztán hát milyen a jó közösség? Mert azért látjuk azt is, hogy a közösség lehet jó, de lehet rossz is, legyünk őszinték. Ugye az a jó közösség, ami, ami épít, ami biztonságot ad, ahol tudok önmagam lenni, és nem kell attól félni, hogy belém áll a másik. Szerintem az is a jó közösségnek az ismérve, hogy adhatok visszajelzést a másiknak anélkül, hogy ezzel megsebezném, és el is tudok fogadni visszajelzést úgy, hogy én se sérülök bele. Ez elég utopisztikusan hangzik, ritkán látunk ilyen közösségeket. De azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy ez legyen a cél, hogy ilyen közösség legyünk, és nem csak itt a gyülekezetben, hanem a magunk helyén, a családunkban, a baráti körünkben, a bárhol, hogy ez legyen a cél, hogy építsük egymást. Ne sebeket adjunk, ne letiporjuk egymást, hanem emeljük föl egymást. És ezt lehet tanulni, én bátorítalak titeket ebbe, hogy ezt lehet tanulni. Én rólam sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy alkatilag egy ilyen nagyon szelíd és másokat fölemelő ember lennék. Nem vagyok az. De higgyétek el, hogy lehet tanulni, és meg lehet látni azt, amikor így elkezded figyelni magad, vagy elkezdem figyelni magam, hogy te jó ég, már megint mit mondtam ennek a szegénynek? Hát miért mondom ezt? És mikor már 20-szor csinálod, akkor 21-szer sikerül. Tényleg sikerül. És sikerül fölemelni a másikat, és sikerül bátorítani a másikat. Zárásul szeretnék még egy dolgot megnézni, ugye ott a Márkot most ott hagyjuk abba, hogy a tanítványokat elhívja Jézus, itt a közösségnél én így leragadtam. Azt mondja Jézus később valahol tanítványoknak és nekünk is, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Hát ez a cél. Jézus nem nagyon lacapacázik, jó magasra teszi a mércét, mert azt mondja, hogy hát úgy szeressétek egymást, mondjuk, ahogy én szeretlek titeket. Kösz. Tehát ő ugye ott hagyta a mennyet, lejött, meghalt értünk. Ez lenne az etalon. Hát nem baj, Jézus, ez van. Ha te ezt akarod, akkor megpróbáljuk. De hogy próbáljuk meg? Ugye egy jó keresztényként bevillan rögtön, hogy persze, hát le van írva a Bibliába, hogy kell szeretni egymást. Ott van az 1 Korintus 13, amit úgy hívunk, hogy a szeretet himnusza. Ott le van írva pontról pontra, hogy milyen a szeretet. Igen. De paradox módon ez a gyönyörű, csodálatos rész, ez nagyon alkalmas arra, hogy egymásba bűntudatot keltsünk, és egymás orra alá dörgöljük, vagy akár magunk orra alá, hogy jaj, de messze vagyok én ettől. Jaj, de messze vagy te attól, amit ott Pál ír, hogy milyen az igazi szeretet. És ahogy így gondolkodtam ezen, arra jutottam, hogy én óva intenék mindenkit, magamat is, hogy úgy olvassuk ezt a részt, majd fel fogjuk olvasni, hogy közben belefacsarodjon a szívünk, hogy aj, mi nem vagyunk ilyenek, aj, mi soha nem leszünk ilyenek, borzasztó, egy csőtömeg vagyok. Mert én azt gondolom egyrészt, hogy ez a rész, ez Isten szeretetéről szól, leírja nekünk, hogy milyen Isten szeretete, vagy milyen Jézus szeretete, ugye visszautalva erre, hogy ő azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Tehát igen, tart nekünk egy tükröt, állít egy mércét, de én Istent úgy ismerem, hogy ő egy kegyelmes és megbocsátó Isten, aki azt mondta, hogy megváltalak, és a fiammá fogadlak, anélkül, hogy bármit bizonyítottál volna. És én úgy ismerem Istent az igéből, hogy ő nem lepődik meg azon, hogy nekünk nem megy ez a tökéletes szeretet, hanem ő pontosan tudja, ő teremtett minket, pontosan tudja, hogy milyen nyomorult helyzetben vagyunk, és tudja azt, hogy ez nekünk nem fog sikerülni. Szóval arra kérlek benneteket és magamat is, hogy próbáljuk úgy olvasni ezt a részt, hogy nem érzünk kárhoztatást magunkban, hogy nem vagyunk ilyenek, hanem inkább érezzük azt, hogy egyrészt Isten ennyire szeret bennünket, másrészt próbáljuk elhinni azt, hogy Isten képes megadni nekünk azt, hogy így szeressünk. És ezt nagyon óvatosan mondom, hogy az, hogy Isten képes megadni nekünk azt, hogy így szeressük egymást, az nem azt jelenti, hogy mostantól mindig így fogjuk szeretni egymást, és soha egy hangos szó nem lesz. De igenis, jelenti azt, hogy vannak helyzetek, lesznek helyzetek, amikor mi magunk fogunk azon csodálkozni, hogy tudtam én így szeretni azt a másikat. És ez Istennek az ereje, ez Jézusnak az a hatalma, amivel a tanítványokat is kiküldte. Úgyhogy olvassuk most el az 1 Korintus 13-at, elolvasom az egész részt. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Hát ez nagyon nehéz úgy olvasni, hogy az ember ne ismerjen magára egyébként, és ne érezzen károsztatást, de ne érezzünk károsztatást, tényleg. Legyen ez egy bátorító minta nekünk. A szeretet nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Imádkozzunk! Drága mennyei Atyám, köszönöm ezeket a bátorító szavakat, ahol bemutatod nekünk, hogy milyen vagy Te, hogy milyen a Te szereteted. Köszönöm azt a reményt, hogy ez a szeretet bennünk is ott van időről időre. Köszönöm, hogy Te megváltoztatsz bennünket. És lehet, hogy amíg itt élünk a testben, addig nem lesz tökéletes bennünk a szeretet, de az is biztos, hogy van fejlődés, az is biztos, hogy Te képessé teszel bennünket, hogy átlépjük a saját árnyékunkat. Te képessé teszel bennünket, hogy betöltsünk olyan abszurdnak tűnő kéréseket, parancsokat tőled, mint például szeressük az ellenségeinket, és áldjuk azokat, akik minket átkoznak. De Te ezt meg tudod tenni. Köszönöm, hogy ezt időről időre láthatjuk, egymásban láthatjuk, akár önmagunkban is. Köszönöm, hogy ilyenkor Jézus, a Te hatalmadat látjuk egymásban, és a Te hatalmadat látjuk a saját életünkben. Téged látunk. Drága Jézus, én köszönöm azt, hogy megszólíthatunk Téged, kapcsolódhatunk hozzád, hogy példa lehetsz nekünk. Azt is köszönöm, hogy nem hagytál magunkra minket, hanem velünk vagy, szólsz hozzánk, nyilván nem fizikailag, bár éppen azt is megteheted, de a szívünkben ott vagy. Köszönöm, hogy adtad a hitet nekünk, amivel kapcsolódni tudunk, amivel valóságossá válnak a nem látott dolgok. Köszönöm azt, hogy ahogy a Biblia fogalmaz, kő szív helyett hús szívet adtál nekünk. Köszönöm, hogy ezzel a szívvel, ezzel láthatunk jól. Köszönöm a közösséget, amiben élhetjük az életünket, akár ezt a gyülekezetet, akár az ilyen-olyan közösségeinket, ahol kapcsolódhatunk a többi emberhez, a te többi gyerekedhez, legyen az újjászületett, vagy nem újjászületett. Azt hiszem, egy ponton ez majdnem mindegy, hiszen emberek vagyunk, akik a te kegyelmedre vagyunk ráutalva. Ez összeköt minket. Emberek vagyunk, akik a te képetre lettünk teremtve. Ez is összeköt mindenkivel, az egész emberiséggel. Kérlek téged, hogy áld meg most a további életünket, áld meg a hetünket, adj nekünk békességet, adj nekünk örömet, adj gyógyulást, ahol arra van szükség, akár testben, akár lélekben, adj nyugalmat, adj békességet, olyan nagy szó a békesség a mai világban. Csak hadd tudjunk békében élni. És még egyszer köszönöm neked, hogy itt állhatunk előtted. Amen. Amen.